Bibliai nők nyomában.
Vajon mit üzenhetnek ma nekünk a Biblia asszonyai?
Erre keressük a választ Tyukodi Beáta nővérrel.
Dicsetessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Szatmári stúdióból. Egy új műsor veszi kezdetét, aminek azt a címet adtuk, hogy Bibliai nők nyomában. Valójában onnan is jött ennek a gondolata, hogy a Szatmári Egyházmegyében a pasztorális év az ígéret éve, és ószövetségi szentírási részek állnak a középpontjában. A kiválasztott részekben legtöbb szereplő, férfi szereplő, legtöbb történet az ő történetüket mondja el és mutatja be, és kevesebb az, ami női történet, és ezért is volt egy ilyen gondolat, hogy hát akkor nézzük meg, hogy a bibliai nők listája az mennyire változatos, és kik is vannak, közülük is ismerünk néhányat, akár az Ószövetségből, akár az Újszövetségből, de talán nem annyira részletesen ismerjük a történetüket, vagy kevesebbet szerepelnek a felolvasott szentírási szövegekben a Szentmisén. Úgyhogy innen is indul ez a gondolat, hogy akkor ebben a sorozatban az Ószövetség és az Újszövetség bibliai nőalakjait szeretnénk jobban megismerni, és egy kicsit a történeteikből meríteni, és megnézni azt, hogy hát mit is üzenhetnek nekünk a hétköznapokban. És azt tudjuk, hogy a Biblia lapjain nem csak királyok és proféták vannak, hanem vannak olyan nők, akik sokszor csendesen vannak a háttérben, de van, amikor nagyon is fontos a szerepük, a szavuk, fontos, hogy hallassák a hangjukat. Hogyha visszagondolunk, akkor már a teremtés történetében is van egy nő, Éva, de később is találunk a vándorlás idején, zsidó név vándorlásának az idején, Miriam jelen van, vagy pedig a legfontosabb szentírási pillanatoknál, mint például Mária alakja, és ezek a történetek valójában nem csak a múltról szólnak, nem csak valakikről szólnak, hanem ma is kérdéseket szeretnének feltenni nekünk, például olyat, hogy mit jelent bátornak lenni. És itt Timivel együtt vagyunk ebben a műsorban, úgyhogy közben azon kívül, hogy szeretnénk ismertetni ezeket a történeteket, egy kicsit szeretnénk beszélgetni arról, hogy hogy is vagyunk ezekkel a kérdésekkel, mi az, amit tanulhatunk esetleg ezektől a nőktől, és mire hívják fel a figyelmünket. Úgyhogy Timi, szeretnélek megkérdezni, hogy szerinted mit jelent ma bátornak lenni?
Én azt hiszem, hogy nagyon függ a helyzettől, hogy mit jelent bátornak lenni, vagy hogy milyen helyzetben is vagyunk, mert ugye tudjuk, hogy hogyan éltek a bibliai nők, milyen életkörülmények között, és milyen elvárások mellett, és tudjuk azt, hogy hogy élünk mi ma. És a bátorságot valahogy sokféleképpen tudom értelmezni. Mert vannak bizonyos helyzetek, amikor az ember fél, amikor az ember retteg valamitől. Most akkor beszéljünk így bármilyen orvosi beavatkozásról, vagy valamitől. Ugye az ember fél. Vagy hogyha egy nagyon új helyzet elé kell állni, bátor kell legyek, hogy én neki tudjak vágni annak az új helyzetnek. És itt akkor említhetünk tényleg ilyen banális példákat, hogy amikor a gyermek elindul az iskolába, ugye bátorság kell ahhoz is, hogy egy új közösségbe bekerüljek, és én ott érvényesülni tudjak, már gyermekként is. De bátorság kell talán egy új munkahelynek a megkezdéséhez, vagy akár egy kurzusban való részvételhez, vagy egy szólóénekléshez. Tehát ott kell legyen benned az a bátorság, hogy igenis meg tudod tenni. És valahogy én úgy vagyok vele, hogy a bátorság abból is fakad, hogy én elhiszem magamról azt, hogy képes vagyok ezekre a dolgokra is, és meg tudom tenni. És természetes dolog, hogy félek, természetes dolog, hogy megijedek bizonyos helyzetektől, de bátor vagyok abból a szempontból, hogy belemerjek vágni. Vagy le tudjak ülni akár így a mikrofon elé és beszélni. Mert ha én visszaemlékszem arra, amikor én kezdtem, igazán nem voltam bátor ebből a szempontból, hogy én megszólaljak egy élő műsorba. Tehát úgy gondolom, hogy ahogy ezek a bibliai nők is felteszik, hogy mit jelent bátornak lenni, ez minden csak tőlünk függ. Tehát, hogy én magamat hogyan tudom elképzelni egy bizonyos szituációban, és mennyire tartom magamat, mert ez is nagyon fontos, hogy én mennyire vagyok elégedett magammal, vagy mennyire tudom elfogadni magamat, mert ettől függ attól, hogy mennyire vagyok bátor, vagy hogy mit is jelent a bátorság a mai világban.
Nagyon jó szempontokat hoztál. Most épp az jutott eszembe erről, hogyha a nőknek az erényeit, vagy abban, hogy miben jó egy nő, vagy hát mit várnak el egy nőtől, akkor általában azért a bátorság az nem igazán ilyen női erény szokott lenni, vagy hogy az inkább a férfiaknak a listáján van rajta, és hogy mégis találkozunk, igen, akár olyan helyzetekkel, amikor lehet, hogy tehát nem ilyen nagyon harsányan, de hogy egy nő is bátornak kell, hogy legyen, és hogy nagy bátorság esetleg akár valamiben jelen lenni, és hogy ahhoz nem kell nagyon hangosnak lenni, és erősnek lenni, mert hogy ugye a bátorság az nem csak ilyen erőpróbát jelent, hanem nagyon sokszor inkább egy ilyen hűséges kitartást, vagy kiállást is jelenthet, és hogy nagyon sokszor kell tényleg ez a bátorság a mindennapokban. Úgyhogy nagyon sok ilyen helyzet van, vagy lehet, gondolom a kedves hallgatóknak is az életében, amikor nőként, anyaként, feleségként bátornak kellett lenni, és hogy pont ebből talán mások is erősödtek és merítettek. Majd biztos lesznek példák olyan bibliai nők, akik hát ebben nagyon szép történeteket mutatnak majd, és úgymond jól vizsgáztak a bátorságból. És beszéltünk arról is, hogy esetleg nehezebb helyzetekben ez a kiállás vagy a bátorság, és hogy ebben is ezek a női szereplők szeretnének nekünk utat mutatni, hogy hogy lehet helytállni, hogy lehet tovább lépni esetleg egy nehéz helyzetből. Talán ez is elég aktuális téma. Mert ha körülnézünk, akkor talán hát nehéz helyzetek azok vannak, hogy körülöttünk is, meg a mi életünkben is, amikor lehet, hogy legszívesebben azt mondanánk, hogy na akkor így jó lenne most lapozni, vagy továbbállni, vagy most így kihagyni így ezt a részt, és így felébredni arra, hogy akkor minden megoldódott. De hát ez nem így működik, mint a mesékben. Úgyhogy talán ezekben a nehéz helyzetekben nem is könnyű ott lenni, és sokszor főleg akkor jelen lenni, amikor nincs segítség, vagy nincs talán ilyen emberi kapaszkodó, kézenfogható személy, aki segíthet. Úgyhogy ez is eléggé így elgondolkoztató. Esetleg a nehéz helyzetekről neked milyen gondolataid vannak, Timi?
Ahogyan te is mondtad, mindenkinek vannak az életében nehéz helyzetek, és talán olyan pillanatok, amikor lehet, hogy egy nehezebb döntés előtt áll, de mégis meg kell hozni ezeket a döntéseket, és bele kell ugrani a nehéz helyzetekben is, akármennyire félünk tőlük, vagy éppen hát nincs bátorságunk, ugye az elég pont a bátorságról beszéltünk. Amikor ilyen váratlan dolgok érnek, mert mindannyiunkat érnek váratlan helyzetek, amikor helyt kell tudni állni, amikor el kell indulni egy úton, ami lehet, hogy nem szeretnék, vagy amikor ugye a Jóistent akarom megtalálni ezekben a nehézségekben. És hogyha példát kéne mondani, akkor talán az jut eszembe, hogy amikor én is például kórházba kerültem, és egy nehezebb helyzet volt, hogy igenis éreztem a Jóistennek a szeretetét, éreztem, hogy ő ott van velem, és sokkal könnyebb volt átvészelni ezeket a nehézségeket. Vagy akár, hogyha azt említhetjük, hogyha valaki valakit elveszít, és ugye a gyász az egy nagyon nehéz folyamat, de mégis meg kell találni ebből is a kiutat, és meg kell találni azt a középutat, amely segíthet abban, hogy igen, az a fontos személy ott marad az én életemben, az emléke mindig ott van, de mégis megtalálom azt az utat, hogy akkor tudjam tovább élni az életemet is, hogy ez a nehézség, ez a fájdalom ne nehezedjen annyira rám, hogy lehetetlenné tegyen. Tehát tapasztalatok, nehézségek vannak, és erre is én azt szoktam mondani, hogy nagyon fontos az, hogy hogyan tudok én ezekből kilábalni, vagy mik az én eszközeim, amelyek segíthetnek abban, hogy ezeket a nehéz helyzeteket meg lehessen oldani. vagy akár itt a rádióban is én sokszor találkozok olyan váratlan helyzetekkel, amiben ott abban a helyzetben jelen kell lenni, és meg kell oldani, mert sokszor történik valami pont élő műsor közben, vagy előtte egy perccel, és azt hiszem az évek során sikerült megtanuljam azt, hogy a pánik az nem jó semmire. Tehát ott akkor abban a helyzetben megoldást kell találni rá. És talán ezek a nehéz helyzetek, ezek a, hogy fenntartom magamat, és tényleg kérem a Jóistennek a segítségét ilyen helyzetekben, segítenek abban, hogy jobban megtapasztaljuk azt, hogy mi mire vagyunk képesek. És talán ezt akarják nekünk tanítani ezek a bibliai nők is, akik lehet, hogy elnyomottak voltak, lehet, hogy lenézettek voltak az ő korukban, mégis meg tudták mutatni az ő bátorságokat és a nehézségekben való helytállásukat. És hogy kitartottak ők ebben, és rengeteg példát fogunk majd említeni, amikor ugye elkezdünk különböző személyekről beszélgetni, és úgy gondolom, hogy nagyon sokat tanulhatunk tőlük, hogy hogyan lehet a nehézségekben a legjobban helytállni.
És még a mai alkalomra még egy ilyen kérdés van, amire így próbáljuk keresni esetleg a válaszokat, és a kérdés így hangzik, hogy hol van a helye a női hangnak a hit történetében? Ez egy elég kicsit ilyen elvont kérdésnek tűnik, de hogy ha a Bibliának az Ószövetségi részét nézzük, akkor azt látjuk, hogy azért ott kimondott férfi vezetés van, és ugye a történetek is, tehát ugye akár a pátriárkák, vagy a bírák korában is, vagy a próféták, ugye ők férfiak voltak, és ők ugye tehát hallatták a hangjukat, az Isten üzenetét is ugye ők közvetítették, de hogyha talán a kisebb, rövidebb történeteket is nézzük, akkor látjuk, hogy azért a nőknek a példája, vagy a hangja is esetleg ott van. Az utóbbi időben olvasgattam én is többet, például Ruthnak a történetét egy ilyen alkalomra készülve, és az ő könyvében érzékeltem azt, hogy hát azért maga sokszor a példa, amit valaki lehet, hogy nem is annyira úgy a szavaival, hanem inkább a tetteivel bizonyít, annak azért milyen erős hatása van. És már addig is hallottam úgy a Ruth történetének úgy a legismertebb részletét, de hogy amikor többet olvasgattam, vagy ugye még ott a körülményeket is próbáltam megnézni, hogy akkor ő milyen időben élt, vagy milyen körülmények között, akkor még inkább feltűnt az, hogy igen, így az ő példája, meg így az áldozatkészsége, meg a nagy lelkűsége, az nem volt harsány, meg nem volt az, hogy most így ezt megfogalmazza és kimondja, hanem ő megtette. És hogy ennek a tettnek van nagyon nagy súlya, vagy talán sokszor épp a bibliai nőknél nem annyira mondataik maradnak meg, hanem inkább a példájuk, a tettük, vagy amit így képviselnek, vagy azok az erények, amit képviselnek, vagy szeretnének nekünk így bemutatni, vagy továbbadni.
Ez is egy nagyon jó kérdés, és azt hiszem, hogy nagyon jó, hogy erről is fogunk beszélgetni, és hogy tényleg megpróbáljuk megtalálni azt, hogy mit jelent, hát például ma nőnek lenni. És ugye megszoktuk, hogy általában az egyházi vezetőink azok férfiak, de mégis én azt érzem, hogy már az egyházban is nagyon nagy szerepet játszanak a nők. Mert ugye különböző rózsafűzértársulatok, vagy ugye vannak különböző szerzetesi közösségek, ahol igényis a nők is meg tudják mutatni azt, hogy mekkora nagy hitük lehet akár a Jóistennek való szolgálatban. És lehet, hogy a mai világban is érezzük néha ezt az elnyomottságot, de mégis már egyre jobban érződik az, hogy igenis ugyanúgy lehet hite, nagy hite egy nőnek is. Ugye ma már hagyják a lányokat is minisztrálni, hiszen milyen szép az oltár szolgálat, amikor ott tudunk szolgálni az Úrnak, ugye egy időben csak a férfiak minisztrálhattak, csak a fiúk. És hogy úgy kezdünk afelé haladni, hogy igenis a nőnek is hite van, igenis a nő is nagyon fontos a mai világban, és én nagyon bízom benne, hogy erről is fogunk tudni még beszélgetni ennek a műsorsorozatnak a folyamán, hiszen rengeteg olyan nő van a Bibliában, akinek a történetét, akinek a tetteit érdemes kiemelni, és egy picit ezek alapján megnézni, hogy én hogyan cselekednék a mai világban, ma élő nőként? Mit tennék azokban a helyzetekben? Hogyan tudok tanulni ezeknek a nőknek a példájából, és azt hiszem, hogy erre szeretnénk egy picit fókuszálni ezekben a műsorokban, de konkrétan, Bea, akkor miről is fog szólni ez a műsor, vagy mi lesz az a vezérfonal, ami alapján szeretnénk haladni?
Két könyvet választottam ki, mind a kettő a bibliai nőkről szól. Az egyik több ószövetségi szereplőről, kicsit mai szemszögből bemutatva, Anselm Grünnek és Linda Jarosnak a könyve, aminek az a címe, hogy Éld, ami vagy, a nő útja önmagához. Itt zömében ószövetségi személyeket hoz, és néhány új szövetségit is választott bizonyos témák alapján. És a másik könyv pedig Péter Rüss könyve, aminek az a címe, hogy Jézus asszonyokkal találkozik, és asszonyok az új szövetségben. Itt az új szövetségi bibliai nőknek a példái vannak bemutatva, felsorolva, és belőlük talán még egy kicsit több is van, mert ugye a Szentírásból mi is talán őket úgy jobban ismerjük, közelebb állnak hozzánk nem csak korba, hanem talán így a mindennapi életben is. Úgyhogy ezek alapján, a könyvek alapján fogunk haladni. Kicsit szeretnénk majd ismertetni ezeket a történeteket, és egy-egy ilyen gondolat téma alapján pedig beszélgetni arról, hogy ma hogy is állunk ezzel, vagy mi az, amit tanulhatunk tőlük, mi az, amire felhívják a figyelmünket, és mit közvetítenek, mit üzennek számunkra. És említettem, hogy a nőknek ugye az erényei, vagy az, amit ők erősen úgy képviselnek akár a mai világban is, ebben talán az egyik legfontosabb az érzékenység, a női érzékenység, meg az, hogy van egy ilyen készségünk, képességünk, tehát hogy így ráérezünk dolgokra, és hogy ez mennyire sokat adhat. És az egyik könyvnek az előszavában találtam egy történetet, ami nagyon kedves, és talán leginkább kifejezi azt, hogy nőként mi is a fontos számunkra, és mi az, amit mi nagyon jól tudunk képviselni. Rainer Maria Rilkéről szól ez a történet, és abból az időből való, amikor először tartózkodott ő Párizsban. Déltájban minden nap egy fiatal francia nővel együtt ment át egy téren, ahol egy koldus asszony ült, várva a pénzadományokat. Anélkül, hogy egyszer is felpillantott volna, anélkül, hogy bármi jelét is adta volna annak, hogy kéri vagy köszöni az adományokat, csak a kezét kinyújtva ült az asszony, mindig ugyanazon a helyen. Rilke soha nem adott semmit. Társa gyakran odadobott egy-egy pénzdarabot. Egy alkalommal kíváncsian kérdezte Rilkét, hogy miért nem ad soha semmit, amire ő így válaszolt. A szívét kellene megajándékoznunk, nem a kezében nyomjuk az adományt. Néhány nappal később Rilke egy éppen kinyílt fehér rózsát hozott magával, beletette a koldusasszony kinyújtott aszott kezébe, és indult volna tovább. Ekkor nem várt dolog történt. A koldusasszony felpillantott, ránézett az adakozóra, nehézkesen feltápaszkodott a földről, az idegen férfi keze után nyúlt, megcsókolta, és a fehér rózsával együtt eltávozott. Egy hétig nem látták. A hely, ahol koldulni szokott, üres maradt. Rilke társa hiába kereste a választ. Vajon most kitől kap alamizsnát az asszony? 8 nap múlva a koldusasszony ismét ott ült, megszokott helyén, mint annak előtte. Néma volt, mint azelőtt, ismét csak kinyújtotta a kezét, és várta, hogy valamit odadobjanak. De vajon miből élt ez alatt, amíg semmit sem kapott? Kérdezte a nő Rilke társa. Rilke válasza pedig ez volt, a rózsából. A határtalan igent, tudniillik Isten igenyét, felismerni, erre alig, hanem asszonyok képesek igazán.
Tényleg nagyon szépen tükrözi ez a történet, hogy mit is akarunk ezzel a műsorral, miért is akarjuk bemutatni a nőket, és miért is akarunk az ő példájukból tanulni. Mert tényleg a női lélek nagyon érzékeny, és nagyon kifinomult tud lenni. És ugye nem hiába teremtette úgy a Jóisten a nőt, hogy gyermeket nemzen és gyermeket neveljen, mert úgy gondolta, hogy a nő képes erre. A nő képes bármilyen tettre, a nő képes bármit feladni a gyermekéért. Ugye, ahogy a szűzanya is tette, hogy nem gondolkozott, csak igent mondott arra, hogy Isten gyermekének az édesanyja legyen. És aztán mindenre igent mondott, ami Jézus életében történt. És ugye a keresztúton sem mondta azt, hogy most akkor ne tedd ezt, fiam, hanem igent mondott arra, amit a fia meg kellett tegyen. És talán ezért tudom nagyon becsülni a nőket, becsülni a női lelket, mert tényleg példamutatóak, akár már a bibliai nők is. Lehet, hogy voltak olyan nők is, akik ugye tévúton jártak, de Jézus megtanította nekik, hogy mi az igazi szeretet, és ez által sikerült nekük megtérniük, és a jó útra terelgette őket. Tehát amikor megtapasztalod tényleg, mi az igazi szeretet, meg amikor fel tudod ismerni, hogy mire van szüksége a másiknak, akkor úgy tényleg együttesen tudunk majd haladni ezen az úton, és én nagyon remélem azt, hogy nagyon sok hallgató fog majd hozzánk csatlakozni, és együtt járhatjuk majd ezt az utat.
Reméljük, hogy így lesz. Lassan a műsorunk végéhez értünk, úgyhogy köszönöm szépen, Timi, ezt az első alkalmas, kicsit reklámos felvezetőt, úgyhogy reménykedjünk, hogy sokan csatlakoznak majd, és lesz olyan alkalom, amikor megszólíthatunk olyan nőket, akik saját tapasztalatukból üzenhetnek nekünk, megoszthatják majd velünk, és színesítik majd a műsorainkat, a műsorsorozatunkat. Kedves hallgatóink, köszönjük szépen a figyelmet, és várjuk Önöket a következő alkalomra. Ne felejtsék el, a műsorunk címe A bibliai nők nyomában. Búcsúzunk a Szatmári stúdióból.
Szűcs Timea
és Gyokodi Beáta.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Oh,
bibliai nők nyomában. Tyukodi Beáta nővér műsorát hallhatták.